Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Tíz óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Muszáj volt beavatkozni, nem lehetett tovább nézni, hogy a kereskedelmi láncok kifosztják az embereket, az áremelkedéseket meg kellett fékezni, mondta a miniszterelnök ma a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című a közmédia brüsszeli stúdiójából sugárzott műsorában. Orbán Viktor elismerte, akik azt mondják, hogy a piaci folyamatokba történt beavatkozás igazat mondanak. Hozzátéve jó lett volna, ha a kormány nem kényszerül erre, de arra a következtetésre jutottak, hogy a mostani áremelkedéseknél szó sincsen piaci folyamatokról. Ahhoz képest, hogy mennyiért szerezték be a kereskedelmi láncok az árukat, 45-50, akár 129%-ot pakoltak rá. Ennek semmi köze a piaci folyamatok jelezte. Szavai szerint az üt vissza, hogy a rendszerváltást követő években a magyar gazdaság nem volt elég erős ahhoz, hogy megtartsa a magyar kézen lévő kereskedelmi láncokat. Ezek külföldi kézen vannak, és őket csak a profitjuk érdekli. Összegzése szerint a beavatkozásnak az volt a lényege, hogy a kereskedő a beszerzési árra maximum 10%-ot tehet rá, ez azonnali árcsökkenést eredményezett 30 alapvető élelmiszer kategóriában, de ez mintegy 760 terméket jelent. Szünetel a határforgalom a Beregsurányi közúti határátkelő helyen, az ukrán oldalon fennálló karbantartási munkálatok miatt ma 6 óra 30 perctől szünetel a határforgalom a Beregsurányi közúti határátkelő helyen, a leállás a ki- és belépő határforgalmat egyaránt érinti, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a várakozás elkerülése érdekében az utazók válasszák a Barabási, a Tiszabecsi vagy a Záhonyi közúti határátkelő helyet. Magyarországon az elmúlt héten 52 ezeren fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tegnap közzétett heti jelentésében. Hozzátették, akut légúti fertőzés tüneteivel 255.600 ember keresett fel orvost. A közlés szerint a március 10 és 16 közötti influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 40,4%-a 14 év alatti, 30,3%-a 15 és 34 évesek, 22,1%-a 35-59 évesek, míg 7,2%-a 60 éven felüli csoportjába tartozott. A múlt héten a legtöbb beteg Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Fejérvár megyében volt, a legkevesebb Nógrád-Zala és Komárom-Esztergom vármegyében. Meghalt a Ráckevén február végén elgázolt kézbesítő, közölte a Magyar Posta tegnap az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a február 28-án Ráckevén munkavégzés közben cserbenhagyásos gázolás következtében súlyos sérüléseket szenvedett kézbesítő munkatársuk 40. életévében a kórházban elhunyt. A baleset után mentőhelikopterrel kórházba szállított, súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett kézbesítő életét az orvosok minden erőfeszítésével ellenére sem lehetett megmenteni. A tragédiával végződő gázolás miatt büntető eljárás indult a Ráckevei rendőrkapitányságon közúti baleset gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt. Írják, az elhunytat a Magyar Posta ZRT saját halottjának tekinti. 13 évvel az ott történt tűzeset után is bizonytalan a krasznahorkai vár újranyitásának időpontja, a felújítás folyamatát ismételt késedelmek jellemzik, a Szlovák Nemzeti Múzeum vezetése a jövő évi nyitást sem tartja reálisnak. derült ki egy felvidéki magyar hírportál beszámolójából. A 13. századi várban 2012. március 10-én ütött ki tűz. A nyomozás megállapításai szerint 2 tizenéves dohányzó gyerek figyelmetlensége miatt. A tűz következtében a nemzeti örökség részét képező épület teljes tetőszerkezete leégett, megsérült a várfal egy része és számos műkincs is elpusztult. Bár a szerencsétlenség, majd az épület sok éve húzódó felújítási folyamata az országon belül és a határokon túl is kiemelt média figyelmet kapott, gyakorlatilag ma sem tudja senki megmondani, hogy az épület rekonstrukciója mikor fejeződhet be, és mikor kerülhet sor a vár újra nyitására. Végül az időjárásról. Ma még nagy részt felhőtlen, száraz idő várható sok napsütéssel, majd a késő délutáni óráktól a délnyugati határ közelében már megjelenhet fátyol felhőzet. A déli délnyugati szél a Dunántúl a helyenként olykor élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Tikovics Ernő nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Március 22-e a víz világnapja. A világnapot 1992-ben a Rio de Janeiroban tartott Nemzetközi Környezet és Fejlődés Konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése. Ezt követően egy évvel később, 1993-ban tartották meg. Azóta minden évben ez a dátum szolgáltat alkalmat arra, hogy a figyelem a vízre irányuljon. Ezen jeles naphoz igazodik a most következő beszélgetés is, amelyben dr. Fázold Ádámot, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság vízminőségvédelmi osztályának egykori vezetőjét, a Magyar Hidrológiai Társaság tagját hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
A vegyészpályán az úgy kezdődött, hogy apám egyébként szatos üzlete volt, de egy dolgozott a miskolci likőrgyárnál, és azután ő ottan egyrészt először ilyen üzletszerző volt, vagy nem tudom minek nevezem, a bót mellett ez egy plusz munkája volt, és utána a Diósgyőri Szeszfőzének a vezetője volt. Na, lényeg az, hogy így jött a vegyészet.
Be tetszett járni gyerekként esetleg a gyárba?
Persze, hát de nem inni, de viszont magában a likőrgyárba is, hogyne. Hát annak idején, ugye abban az időben a Rákosi elvtársnak a 60. születésnapját ugye mindenhol megünnepelték, hát ebbe a gyárba is megünnepelték, és hát én mindig gyerek, ugye körbejártam bent a gyárba, azt ezt is megkóstoltam, meg azt is megkóstoltam, mert hát ugye ez volt a lényeg az, hogy életemben először, hát ittam többet a kelleténél, és ez volt életem első ismerkedése az alkoholra, ami aztán fölkeltette az a gondolat, hogy de jó volna élelmiszer vegyészként ezzel foglalkozni. Úgyhogy így jelentkeztem azután a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre, ahol egyből fel is vettek, és hát próbáltak átirányítani, hogy kémiai tanári szakra menjek. Hát én mondtam, hogy inkább akkor nem tanulok, de ez csak ilyen meggyőzési dolog volt, úgyhogy ott végeztem el az egyetemet, 57. május 6-án talán van az oklevélnek a dátum. És azután kerültem 3 hónapig üzemmérnöki munkára a Sajóbábonyi vegyi műveknél, majd ismeretségen keresztül felvettek a Kölyálba, ebben erős szerepet játszott az is, hogy Bábonyba ki kellett járni 3 műszakba, itt viszont pedig nem, és akkor a vízlaboratóriumnak lettem a vezetője. Hát akkor még megmondom őszintén, egy személyes volt a vízlaboratórium, Hát persze azután az idők során bővült, és ami lényeges ennyi idő után, mert ugye ez 1957, ha jól emlékszem, szeptember 1-től kezdődött ez a munka, hát akkor bizony még a hagyományos titrálási módszerekkel végeztük a vizsgálatokat. Hát ez sokaknak nem mond sokat, de a legnagyobb műszer, amivel dolgoztunk, az úgynevezett Dubos kolorimeter, ami azt jelenti, hogy ilyen dobozkába két küvetet beletett az ember, és akkor a nagyítón keresztül a színt hasonlítottuk össze. A másik dolog pedig, hogy hát akkor még ugye bürettával, meg Erlenmeyer lombikkal titráltuk az anyagokat, és most ehhez egy nagyon érdekes dolgot mondjam el. Volt egy barátunk, ismerős, aki egyébként a vérellátóban dolgozott, és hát barátságban voltunk, azt úgy mindig átjött egy kicsikét beszélgetni, és akkor beszélgettünk, és akkor kérdezte, hogy mit csinálunk. Hát mondom, most azon törjük a fejünket, hogy hát jó volna ezt megoldani úgy, hogy felül betöltjük az oldatot, és alul pedig, mondom, kijön az eredmény. Na hát persze ez egy hülyeségnek tűnő elképzelés volt, hát viszont pedig be kell vallani, hogy hát most viszont pedig ez egy tényleges valóság, mert hát betöltik a vizet egy műszerbe, és a számítógép pedig kidobja az eredményt. Ami pedig még megint lényeges, ehhez hasonló, hogy akkor még nem volt ennyi vízmű, és nem volt ekkora vízellátottság, falun jóformán nem is volt, vagy kis településeken, és a városokban is az országos szinten a vezetékes vízellátottság olyan 20%, 20-25% körül lehetett, ma pedig kérem szépen, hát Magyarországon a vezetékes vízellátottság gyakorlatilag 100%-osnak tekinthető, mert csak olyan kürterületeken van kutas vízellátás, ami már kiesült. Tehát a falusi vízellátás úgynevezett közkutakból történt, azaz minden községnek ki kellett jelölni egy kutat, amit a falu használt, és ezeket a kutakat rendszeresen havonta kellett vizsgálni ezeknek a minőségét.
Amikor vizsgálja az ivóvizet, utána pedig a szennyvizet, akkor látja, hogy miből mi lesz.
A szennyvíztisztítás, abban még máig is vannak hiányosságok, szóval ott a csatornázottság azért az sokkal rosszabban áll, na de akkor hát még számot se tudok mondani, pár százalékos volt csak a szennyvíztisztítás. Nagy városokban volt, például maradjunk Miskolcnál, vagy éppenséggel Egernél, hát bizony a város központban volt vezetékes vízellátás, meg csatornázás, és a város széle az is közkutas vízellátásra volt. A szennyvíztisztítás az pedig hát abban az időben még úgynevezett oldómedencébe. Meg hát aztán, ahogy javult a városokba, a nagyvárosokba a csatornázottság, akkor még a város széli lakásoknál azt csinálták, hogy hát ugye fölhagytak a kutcsal, ha már egyszer volt víz, és akkor a keletkező szennyvizet bevezették a kutakba. Hát bizony ez óriási problémákat jelentkezett, és abban az időben pontosan ebből kifolyólag nagyon sok vízjárvány alakult ki, és fertőző osztályokra kerültek a lakók, fertőző betegségek voltak, szóval ezekről nagyon tudnék beszélni.
De kolera már nem volt.
Hála Istennek, kolera nem volt, de most már fejből nem tudom megmondani, hogy hol milyen diagnózisok voltak, ahhoz elő kellene szednem az irodalmakat, mert ezeket aztán tudományos előadásokon ismertettük-e, előadtuk, földolgoztuk, úgyhogy tudományos cikkekben megjelentek ezeknek a leírásai. Persze ez csoportmunka volt, mert volt az epidemiológus, mi úgy neveztük, hogy a Sád Bandi bácsi, egyébként egy orvos család volt, tehát többen voltak a családban orvosok. Ő volt a Kölyálban, a Borsod megyei Kölyálban az epidemiológus, és akkor jött ő, akkor volt a település egészségügy, én mentem, mint a laboratórium, és a szennyvíz eredetét vízfestésekkel állapítottuk meg, és így tudtuk földeríteni azt, hogy honnan ered a szennyvíz. És hát abban az időben hát ezek rendkívüli intézkedéseket követeltek.
57-től 68-ig tetszett a kölyhánál lenni.
Igen?
Nem volt unalmas a laboratóriumi munka?
Nem volt utalmas egyrészt azért, mert szerettem. Másrészt pedig, ahogy mondtam, még a kölyálba, mert nem sokkal előtte, ahogy én oda kerültem, alakult ki ez a ilyen értelmű laboratóriumi egység, és akkor én mintha egyszemélyesen kezdtem, aztán ez a laboratórium azt aztán fölfejlődött, és később már nem sokkal utána már nem csak én voltam egyedüli vegyész, hanem volt az asszisztencia, az asszisztensekkel együtt dolgoztuk, volt vegyész kolléga, én voltam a laborvezető, de hát ő is ugyanolyan értékű munkatárs volt, mint én, csak hát a felelősség az elsősorban nálam volt. Ja, és ugye a kérdés, hogy nem volt unalmas. De hogy volt unalmas, hát egyrészt majdnem, hogy naponta kiszállás volt. Hát, ha jól emlékszem, havonta minden kutat meg kellett vizsgálni. Hát évente 3 vagy 5 000 kút vízvizsgálatot végeztünk, hát szóval ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy nem csak vízvizsgálattal foglalkoztam, hanem levegővizsgálattal is foglalkoztunk. Abban az időben Miskolcon a levegőnek a szennyezettsége nem ilyen volt, mint most. Most hadd mondjak egy összehasonlító számot. A levegővizsgálatoknál használtunk úgynevezett, én most hirtelen ki akartam mondani a nevét. Na, lényeg egy, olyan kis műszer volt, ami beszippantott egy, mit tudom én, 10 ml levegőt, és akkor a szűrőpapírra rászálltak a porszemcsék, és most mondom az összehasonlítási számot. Azt a porszemcséket úgy számoltuk meg a szűrőpapírra, hogy gombos tűvel lukaszgattuk ki, hogy megszámoljuk, és akkor szemmel számoltuk, hogy 1-2, stb. Akkor 1 köbméter levegőbe a porszemcséknek a száma olyan 10 000-es nagyságrendű volt, ma pedig manapság, most már hát ezt precíz műszerekkel vizsgálják, és most, hát ha jól tudom, erre nem esküszök meg, de úgy tudom, hogy 50 szemcse a határérték, na tessék összehasonlítani, hogy a 10 000-hez, amit csak özébe számoltunk, gombostűvel, a mikroszkopikus nagyságú szemcséket mi nem számoltunk meg, csak a nagyobbakat, ezek pedig megszámolják. Hát most akkor most milyen lehetett Miskolcvárosnak a szennyezettsége akkor, és most pedig az 50 darab szemcse fölött már a határértéken van, és akkor már nem tudom mi fölött, már megvannak a fokozatok, hogy milyen fokú levegő szennyezettségi értéket veszélyeztetnek, ugye? Na hát, szóval ez egy összehasonlítás. De térjünk vissza a vízre.
Hadd mondjak valamit, ha már visszatérünk a vízre. 68-tól az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság vízminőségvédelmi osztályán dolgozott, egy büdös szimbát kapott, és a mai színvában pisztrángok tenyésznek.
Na, most akartam rátérni. Hogy mondjak egy példát? Hát természetesen a színvaforrás az tiszta volt, hiszen ma is a város egyik felének a fő vízellátási területe a színvaforrás, de akkor még nem volt foglalva a színvaforrás, és ma kérem szépen, bemennek, és egy gyönyörű gépházat és egy kiépített foglalt forrást találnak. Ott voltunk ugye, hogy a színva. És akkor kérem szépen, jöjjünk lefele, első szennyező a papírgyár, amit cellulózzal szennyezte, mert ugye szennyvíztisztítása nem volt, és akkor a színva ott úgy nézett ki, mint a tej. Akkor ugye jött a kriptongyárból a szennyeződés, ugye, ami szintén a színvába kötött ki. Akkor megyünk tovább, jött a digép, ugye, ott aztán, ami keletkezett, a szennyvíz, az teljesen tisztítatlanul lejjebb szépen befolyt. Akkor elérkeztünk a Lenin kohászati művekhez, kérem szépen, ott aztán jött a zagy, a reve, Volt ugyan egy úgynevezett ülepítő, na de magyarul hadd ne mondjam már ki, hogy mennyit ért. Nem akarom most a kohászati technológiába belemenni, de ott aztán az olaj, meg a pakura szintén jött ki a színvába. Úgyhogy az meg már hozta azt a jó büdös szagot, és a pakura, meg az olajszagot. Na, hadd mondjak el hozzá még valamit. Kicsi gyerek voltam, hát akkor még volt a fonoda, ugye lejjebb. Hát akkor még mi gyerekek a színvába mentünk be, és hát fürödtünk a színvába, és a lovaskocsik, kérem szépen, voltak kiépített lejárók, amiken keresztül a lovaskocsik bementek az a színvába azért, hogy a kerekeket bevizesítsék, és az megszoruljon. Olyan volt az én gyerekkoromban még a színva. Aztán ugye a háború után a kohászat, az iparfejlesztés és a kohászat eredménye volt az, hogy a szennyvíztisztítás az nem volt érdemleges. Úgyhogy, hát onnantól kezdve, hát átfolyt az egész városon, úgy terjedtek ezek a szagok. Ez már aztán a vízügyi igazgatósági munkaterületemhez tartozott, mert ott már nekem, mint a vízminőségért felelős osztálynak a vezetője, mi nekünk már itt beleszólásunk volt az ipari vízgazdálkodásba, sőt, határozattal írtuk elő, hogy mit kell tenni. Persze ez nem úgy volt, hogy előírtuk, és akkor ez azonnal megvalósult, mert ezek nem filléres költségek voltak, hanem ehhez elő kellett teremteni a pénzt. Addig pedig az üzemek úgy fizették a bírságokat évente, mert ugye a rendszeres vizsgálatokkal megállapítottuk, hogy hány tonna naponta, és azt átszámítottuk évre, stb. Olajat, pakurát, zagyot bocsátottak ki. Súlyos milliókat fizettek be. Most ugrok egyet, a Borsodi vegyi kombinátba például. Ugye hát azt a szocialista rendszerben ugye létesítették, építették meg. Nem fogok sokat mondani, de az egyik csatornáján a gyártás során keletkezett szabad klór, magyarán megmondva, mint hogyha hipó került volna be a sajóba. Hát ez kifejezetten hipó volt. A sajó ez egy élettelen vízfolyás volt. De a sajó már a határon is szennyezetten érkezett, és itt kapcsolódik bele, hogy a nemzetközi, a Szlovákiával való nemzetközi kapcsolatokat is kellett tartani a vízminőség vonatkozásában, mert a sajó már szennyezetten érkezett. A sajónak a szennyezése a gömörhorkai papírgyárból származott, és akkor utána a sajó megkapta először az ózdi kohászatnak a szennyezést a Hangony patakon keresztül, és akkor jöttünk lejjebb, ugye, és akkor a kazincbarcikai borsodi vegyi kombinátból, tessék szó szerint érteni, kifejezetten, amit az üzletben hipóként árulnak, így enkerült be a szabad klór. Hát a sajóba még a baktériumok sem értek meg. Hát szóval ilyen vízzel álltunk szembe. Ja, menjünk már még akkor tovább. Jött Sajóbábony, na hát ott pedig a pácli jött kifele. Ez tartalmazott azután olyan mérgező anyagokat, mint például a fenol, vagy az anilin. Csak elmondok egy történetet, azt kell most mondanom, hogy még én magam sem voltam vele tisztában a környezetvédelemmel, hiszen még akkor friss vegyész voltam, és abban az időben ilyen szó, hogy környezetvédelem mi még nem ismertük. És hát megmondom őszintén, például a fenol üzemben dolgoztam, ha nem sikerült a gyártás, akkor a megszilárdult fenolt szépen kiengedték, és bekerült a patakba, de azt úgy bányázták ki az éből, a tartályból, és akkor utána indult az anilin üzem, és a teljesen vadonatúj üzemnek az első próbaüzem próbálkozásánál én voltam ott az üzemmérnek egyedül, és mikor elkészült az első sarzs anilin, akkor kisült, hogy az egyik szivattyú nem jó, és a szivattyún a kész aninin, az elkészült aninin, az éppenséggel szétfolyt az egész terembe, és azt akkor vízzel mostuk, mert azt tudtuk, hogy milyen méreggel van, és ez az anilines víz, ez szépen folyt le a bábonypatakba, tehát akkor jött ugye a sajó, megkapta még ezt a szennyeződést is, és akkor jött Miskolc város, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy az egész város teljes tisztítatlan szennyvize, ezt szó szerint tessék érteni, semmilyen tisztítást nem kapott, és akkor egy az egyben folyt a Miskolc város fekáliás, nagyon finoman fejeztem ki magamat szaknyelven, ami irodalmilag is elmegy, kérem szépen, ez egy az egybe a sajóba jutott. Na hát ez volt a sajó.
Most is vannak problémák a sajóval, ugye a legutóbbi történésekre elég, ha gondolunk, de azért a helyzet léptékekkel jobb, mint volt valamikor.
Óriási változások mentek keresztül. Egyrészt a sajóba a rendszerváltás után ebbe beletartozik az is, hogy a gyároknak a gyártás technológiája is megváltozott. Most már nem borsodi vegyi kombinát, hanem más. Még az én időmben volt, amikor még aktívan dolgoztuk, egész Magyarország legmodernebb szennyvíztisztító berendezése, és mondhatnám azt, hogy a számítógépes irányításnak a kezdete, rengeteg látogatója volt, csodájára jártak, akkor utána a rendszerváltás után jött a gyártásnak a változása, tehát volt a szennyvíztisztító, akkor utána jött a technológia, a technológiának a modern technológia, nem a régi hagyományos technológia, hadd szúrjam ide közbe. Az előbb még csak a szennyvízről beszéltem. Hát a bábonyban a gyártott termékeknek olyan illata volt, olyan bűzös illata volt, hogy Miskolcon lehetett érezni a bábonyból érkező levegőszennyezettségét. Az is bűzös volt, nem csak a színva, hanem még a bábonyi levegő is idejött Miskolcra. Akkor most ugorjunk ide Miskolcra. Az, hogy a színva ma már tisztának mondható a múltkoriakhoz képest, mert még ugye tisztának nem mondható, tehát amik most vannak szennyeződések, hát az kutyafüle ahhoz képest. Tehát ez nem egy összehasonlítható dolog. Na de ebbe nekem annyiban volt részem, hogy hozzátartozunk, előírásokat tettünk, az előírások alapján technológiák változtattak, és egyszerűen Miskolc vonatkozásában, hát egyszerűen megszűnt a Lenin kohászati művek. Ezt javította meg a színvát, ami lényeges. Miskolcon azt mondtam ugye az előbb, hogy egyáltalán nem volt szennyvíztisztító, hanem egy az egybe ment a trutymó a sajóba. Ma Miskolcon olyan korszerű, modern szennyvíztisztító berendezés működik, ami nem csak hogy megtisztítja a szennyvizet, de hát ez egy akkora hatalmas telep, hogy az csuda, hanem itt most már a szennyvíztisztításnak a végterméke, hogy a sajóba jutó víz az egy tisztított szennyvíz, a másik, ami közbe keletkeznek melléktermékek, ezeket most már felhasználják, és a Miskolci szennyvíztisztítónak saját gázellátása van, gáztermel a hőzéből, tehát azért mondom, hogy amin keresztül mentünk fejlődésen, ma már összehasonlíthatatlan, tehát ezt komplexen kell értékelni. Úgyhogy nehogy félreértse már valaki, mert ugye amikor hát ugye a 90 éves születésnapomon köszöntöttek és riportot csináltak, akkor ugye leírták, hogy hát részese voltam én is a színvának az, hogy most már pisztolánk is van benne. Hát ez ne az én személyemnek, hanem én is munkálkodtam ebben, de ebbe a modern technika, a fejlődés, a gyárnak a megszűnése és Miskolc város szennyvíztisztítójának a létesítése, ez mind beleszámít.
Március 22 a vízvilág napja. Mit üzenne 90 éven túl azoknak, akiknek hátrahagyjuk ezt a bolygót a vízkészletével együtt?
Akkor hadd mondjam el, hogy 90... 2003-ban az ENSZ nyilvánította március 22-ét a víz világnapjává. Azért, hogy felhívja a figyelmet a vizek fontosságára, a vizek tisztaságának a megóvására. Ma, már most figyelembe véve a klímaváltozásokat, és figyelembe véve azt, hogy a világ vízkészletének csak a 3%-a édes vízkészlet, ami emberileg hasznosítható. Igen ám, de ezek többnyire a sarki jéghegyekben, meg a gleccserekben vannak. Az idei vízvilágnapi jelmondata a gleccserek védelméről szól, ami a klímaváltozással összefüggésben fogy, és ez mind az ivóvíz minőségi vízkészleteknek a csökkenését okozza. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert amikor én kezdtem, akkor körülbelül 3 milliárd körül volt a világ lakossága, most már 8 milliárdnál tartunk, és több mint 1 milliárd, jelenleg 1,3 milliárdra becsülik, akik nem kapnak megfelelő minőségű tiszta vizet, ivóvizet, és ahogy éppen nézegettem, azt jósolják, hogy 30-ra, 60%-ra fog ez növekedni, akik nem kapnak megfelelő minőségű ivóvizet, és ezeknek a megoldása beleszámítva azt is, hogy az édes vízkészlet, ami hasznosítható, nem egyenletes eloszlású, tehát hol van, hol nincs, hát például a sivatagban, ugye, meg a világ nagy részén nincs, tehát a geológiai elhelyezkedése is változik, tehát itten kialakul, és ezt már nyugodtan, ezt már le is írják, hogy az emberiségnek arra kell számítani, hát nem tudom, hogy én ezt kimerhetem-e mondani, hogy elkezdődött a vízháború, de ha még ez szó szerint nem is igaz ma, de rövid időn belül vízháború fog kitörni, mert az élet fenntartásához a vízre szükség van. És az élet fenntartása alatt nem csak az emberi életet értem, hanem a mezőgazdaságot, az ipart is, mert az ipar nélkül nincs semmilyen termelés, úgyhogy ez egy óriási probléma. Igenis, oda jutunk, és ez egy túlzott megfogalmazás, de oda jutunk, hogy minden csepp vízért harcolni kell, mert különben az embert, az állatokat, a növényeket beleértve van veszélyeztetve, tehát nekünk mindent meg kell tennünk. És most még egyet azért hadd mondjak hozzá, mert én ugye a szakmai munkámat én befejeztem olyan értelemben, hogy én már aktívan ebben nem tudok részt venni. De most, mivel a katolikus rádióban van, de én ettől függetlenül is, van egy még egy dolog, amit viszont nagyon fontosnak tartok, és azért örülök ennek a riportnak, hogy van még egy, hisz ez a Szent István katolikus rádió, de nem csak a katolikusoknak szól, hanem minden embernek szól az, hogy gondoljanak bele, hogy a hitéletben a víznek mekkora nagy szerepe van. Csak egy példát mondok, és ez nagyon lényeges. A világ keletkezése. Különböző elméletek vannak, az ős robbanástól kezdve az ős tojásig, meg nem tudom én mi. Igen ám, de tessék már nekem megmondani, hogyha nem Isten teremtette a világot, akkor én belőlem már fölmerül az a kérdés, és erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy fölmerül a kérdés, tessék már nekem megmondani, hogy miből keletkezett a víz, hogyha nem úgy van, mint a Bibliában a teremtésnél, hogy Isten teremtette a világot, és ugye a teremtésnek a harmadik napján választotta szét a világ mindenségbe a földet és a vizet, akkor kérem szépen, azt magyarázza már meg nekem valaki. Ahhoz, hogy víz legyen, hidrogénre van szükség, meg oxigénre. És akkor még kell lehet egy szikra, egy gyújtás, ami a kettőt egyesíti víznél. De ha még ezt is megmagyarázzák, Akkor beszéljünk már most már akkor a hidrogénnak az atomjáról, meg az oxigén atomjáról. Azt akkor azt az atomot, amit hidrogénnek nevezünk, vagy amit oxigénnek, akkor az honnan keletkezett? Tehát a semmiből nem keletkezett. Ahhoz, hogy a világ teremtését el tudjuk fogadni, és az Isten létét el tudjuk fogadni, az az egyedüli dolog a hit. A tudósok állítják, nem én mondom, és ezt hadd olvassam föl ezt a mondatot, mert ezt már azért ez nekem le van írva. Kérem szépen, hogy a tudomány mondja ki, idézőjelbe van téve. Természetesen minden elmélet akkor áll helyt, ha az elképzeléseket a megfigyelések támasztják alá. Na, akkor tessék már nekem megmondani, hogy lehet elfogadni a világ teremtésével kapcsolatos különböző elméleteket, hiszen egyik sem bizonyított, hanem mindegyik feltételezés. Tehát a hit az alapja mindennek.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban dr. Fázold Ádámot, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság vízminőségvédelmi osztályának egykori vezetőjét, a Magyar Hidrológiai Társaság tagját hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Amióta Richard Owen brit természettudós őslénykutató dinoszauruszoknak, azaz rettenetes gyíkoknak nevezte el az ősi hüllők egy csoportját, töretlen az érdeklődés irántuk. A Fővárosi Állat és Növénykert által rendezett Őslénykörút 16 című kiállításon a legismertebb dinoszauruszok óriási, az esetek jó részében életnagyságú modelljeit láthatják az érdeklődők, akik emellett ízelítőt kapnak a hazai dinoszaurusz kutatás eredményeiből is. A kiállításhoz ismeretterjesztő előadássorozat is társult. Az egyik előadó Mircse Áron volt, aki arra a kérdésre adott választ, hogy vajon tényleg kihaltak-e a dínók a kréta időszak végén, avagy esetleg köztünk élnek még késői utódaik. Így felejtett őshüllők, kérdőjel, áldinoszauruszok és valódi dínó leszármazottak a mai állatvilágban, erről szólt Mircse Áron, a Fővárosi Állat és Növénykert ismeretterjesztő osztályának munkatársa, előadása, itt felejtett őshüllők. Miért kérdőjel?
Azért kérdőjel, mert létezik egy csomó olyan hüllő a mai állatvilágban, amelyek az egykori dinoszauruszokhoz megtévesztően hasonló bélyegeket hordoznak, és emlékeztetnek valamelyest egyik vagy másik dinoszauruszra, olyan nagyon ősi külsővel áldotta meg őket az Isten, de valójában ez csalóka, mert igazából ők nem rokonai a dinoszauruszoknak, és sokkal később alakultak ki. Ezek mind a másik csoport, a lepidoszauria, a pikelyes hüllőknek a képviselői, nem a dinoszaurusz vonalnak a leszármazottai, ezek olyan jellegek, amelyek valamennyire hasonlóan alakultak ki, ugye ezt úgy nevezzük, hogy konvergens evolúció valamilyen szinten, bár annyiban nem konvergens, hogy nem egyszerre történt, de minden esetre valamiért hasonlóan fejlődtek, csak például kicsikék. Létezik olyan gyík, ma élő gyík, ez egy leguánféle, a tüskés béka gyík nem is egy faj, hanem több faja is van, ezek Észak-Amerika déli részén, illetve Mexikóban honosak, úgy néz ki, mint egy triceratopsnak a tenyérben elférő makettje. De ugyanolyan szarvacskái vannak, meg ilyen gallérszerű perem a tarkóján, és megtévesztően úgy néz ki, mint egy zsebdinoszaurusz, de nincs köze a dinoszauruszokhoz. Vagy például léteznek ma is két lábon futó gyíkok, a baziliszkuszok, hidroszauruszok, vagy a Ausztráliában élő klamidoszaurusz, a king galléros gyíkja, ezek mindegyike tud többé-kevésbé, általában inkább bizonyos sebesség mellett csak, tehát lassan azért nem tudnak két lábon járni, nem futni tudnak két lábon, de olyan sebességgel, hogy akár a víztükrön át tud futni, ugye egy baziliszkusz a nagy talpfelületen, méretem miatt és a kicsi súlya miatt a víz felszínén át tud szaladni a túloldalra, hogyha nem túl széles a folyó.
Valaki azt mondta nekem, hogyha belenéz egy fal egyik szemébe, olyan, mintha egy raptor szemébe nézne, bár raptor szemébe még nem nézett, de azért a filmeken látjuk, hogy milyenek lehettek. Mi az, hogy hasonlítanak, meg nem is?
Ugye a raptor szemét azt azért nem is tudhatjuk, hogy milyen volt, mert maga a szemgolyó az nem köpül meg, tehát a koponyát ismerjük, lehetnek sejtéseink, hogy esetleg milyen lehetett a szeme, de mondjuk olyat pont nem látott még senki. A mai madarak, miután ők a legközelebbi rokonai és legközvetlenebb leszármazottai a dinoszauruszoknak, ezért úgy igazából azt kéne feltételeznünk, hogy a raptornak a szeme az leginkább egy csirke szemére emlékeztethetett, vagy akár egy saséra.
Ez egy mitosz döntögetés, hogy a hüllők, az őshüllők, a dinoszauruszok szőrösek meg tollasak voltak.
Ott kezdődik a dolog, hogy a mai pikkelyes hüllők, azok nagyon távol vannak a dinoszauruszoktól, bár a legkorábbi ősei a pikkelyes hüllőknek már a perm időszakban megjelentek, de a hüllők két ágon fejlődtek. Az egyik oldalon volt az archosauria csoport, amiben a krokodilok, a dinoszauruszok, illetve hát ugye a leszármazottaik, a madarak tartoznak. A másik oldala pedig volt a lepidoszauria, amelyben a mai kígyók és gyíkok, valamint a hidas gyík, amelyik egy ilyen egyszemélyes univerzum. Ő az, aki igazán ősi a mai pikkelyes hüllők közül. Ő már a dinoszauruszok előtt is itt volt.
Ő Új-Zélandon él?
Ő az, aki Új-Zélandon él. Igen, korábban egy fajnak tekintették. Ma már ugye a genetikai vizsgálatok az mindent átírnak, úgyhogy ma már két fajnak minősítik, de mind a kettő Új-Zélandon él. Na most ugye a pikkelyek meg a tollak. Nagyon sokáig, miután a dinoszauruszokat szauruszoknak, vagyis gyíkoknak, ugye a szaurusz az gyíkot jelent latinul, gyíkoknak tartották, teljesen magától értetődő volt mindenki számára, hogy pikkelyesek voltak. Valójában nem sokat tudtunk a kültakarójukról, hiszen először csak csontokat találtak meg, amiből ez mondjuk nem derült ki. Azóta persze találtak már kültakaró lenyomatokat, maradványokat, úgyhogy ma már sokkal többet tudunk a kültakarójukról is, de sokáig az volt az elképzelés, másfél sem erült, csak az, hogy mint a mai hüllők pikkelyesek voltak. Az áttörést az a gyanú hozta meg, amikor egy amerikai paleontológus előállt azzal a gondolattal, hogy ezeknek az állatoknak melegvérűnek kellett lennie. Nem lehetek változó testhőmérsékletűek.
Mikről beszélünk most, melyik fajokról? A brontosaurusról is, meg a tyrannosaurus rexről?
Igen, akár a tyrannosaurus rexről, vagy akár a brontosaurusról. Ugye a brontosaurus nevet azt már kérdőjelezik azóta, most már diplodocus, meg apatosaurus néven futnak. Van, aki szerint ezek szinonimák, már a lapatosaurus meg a brontosaurus, van, aki szerint nem, hanem léteznek külön mind a kétféle. A lényeg az, hogy ezeknek a nagy, súlyos testű dinoszaurusoknak a mozgás formái, ahogy mozogtak, lépkedtek ezeken a nagy oszloplábakon, és föntartották a testüket magasan a föld fölött, nem úgy, mint egy mai krokodil vagy varánusz, hanem úgy, mint egy mai orszarhú vagy elefánt. És azzal a feltételezéssel állt elő, ha jól emlékszem, John Ostrom volt, aki azzal a feltételezéssel állt elő, hogy hát ezek az állatok ezt a fajta mozgásformát és testtartást így nem tudták volna föntartani egész napon át, hogyha ezek hidegvérűek, ha változott testhőmérsékletűek. Egy mai krokodil, vagy egy mai varánusz sem tud nagyon sokáig fölemelkedni a talajról és úgy járkálni, hanem egy idő után le kell neki hasalnia, ehhez a folyamatos járkáláshoz, ehhez melegvérűnek kellett lenni. És akkor, ha már melegvérű egy állat, akkor kézenfekvő, hogy lehet neki egy hőszigetelő rétege. Mert egy változott testhőmérsékletű állatnak nincs szüksége hőszigetelésre. Nincs neki belső hőszabályozása, tehát így is úgy is kihűl. Ha nem süt a nap. Viszont ha már van belső hőszabályozása, akkor célszerű, hogy legyen neki egy olyan kültakarója, ami szigetel. Vannak persze ez alól speciális kivételek, mint ahogy a mai elefántok vagy orszarvúak sem rendelkeznek szőrzettel vagy hőszigetelő réteggel. Egész egyszerűen azért, mert meleg környezetben élnek, és a test hőmérsékletüket nem nehéz föntartaniuk, ugye minél nagyobb egy állatnak a teste, a test tömege, annál kisebb a fajlagos test felülete. Ezért aztán ilyen hőszigetelő rétegre inkább azoknak az állatoknak van szükségük, amelyek vagy hűvös környezetben élnek, vagy pedig kistestűek, és ezért könnyen kihűlnek. Tehát az igazán nagy valószínűséggel tollas dinoszauruszokat a kisebb testűek között kellett keresnünk. És végül is aztán meg is találták, így a 2000-es évek környékén meg is találták először Kínában, ha jól tudom, a dinoszauruszok tollainak a lenyomatait.
Ezek repültek?
Eleinte még biztos, hogy nem repültek. Tehát a toll az nem úgy jött létre, hogy rögtön repülésre való, hanem először olyasmit kéne elképzelnünk, úgy gondolom, mint egy mai kazuárnak vagy emunak a tollazata, ami inkább hőszigetelést, meg vízlepergetést szolgál, nem repülést. Különben érdekes az a gondolat, hogy itt a dinoszaurusz kiállítás kapcsán, hogy vannak ugye ezek a hatalmas teropodák, amilyen a Tyrannosaurus rex vagy az Allosaurusok, amelyeknek hatalmas hátsó, erős hátsó végtagjaik vannak, és jelentéktelennek tűnő kicsi mellsők, és sokat gondolkozunk rajta, hogy mire lehetett jó ez a mellső végtag, mit lehet ezzel kezdeni, hogy ilyen picike, és azért gondolkozunk el rajta, mert toll nélkül látjuk ezeket az állatokat. Amikor egy kazuát vagy egy emut látunk, akkor sose jut eszünkbe azon gondolkozni, hogy miért van neki annyira csökevényes mellső végtagja, mert van neki egyébként mellső végtagja. Minap futottam bele egy hírbe az interneten, hogy kikelt a tojásból két kopasz emucsibe, akik születetten tollatlanok, gyakorlatilag a fejükön van némi tollazat, és egyébként a testük csupasz. És úgy, mint a T-rexnek, ugye ott lötyög a mellkasán az a két picike kis mellső végtag, ami egy tollas emun egyáltalán nem is látszik. És akkor először kialakult ez a szőrszerű hőszigetelésre való tollazat, és aztán utána, ahogy elkezdtek próbálkozni a repüléssel, egyre inkább alkalmassá vált a tollazatuk arra is, hogy fölemelkedjenek majd, vagy legalábbis először csak talán lendületet adjon. Fölmerült több lehetőség a repülés kezdeteire, hogy vajon föntről lefelé, vagy lentről fölfelé indultak ezek az első madarak, tehát hogy fölkapaszkodtak egy fára, úgy, mint mondjuk egy mai hoacincsibe, amelyiknek ilyen kezdetleges karmok vannak a szárnyain, amikor ki kell a tojásból, és ezek később aztán lehullanak, ezek a karmok visszafejlődnek, de amikor még kicsi, akkor ezzel a karommal fel tud mászni a fára, még röpképtelen, de fel tud mászni a fára, és majd aztán onnan startol. Tehát ez volt az egyik lehetőség, hogy fölmásztak a fára, és először ilyen vitorlázó repülésben indultak el, vagy a másik lehetőség, hogy ugra-bugrálva, futva, nagy ugrásokkal követték a zsákmányokat, mondjuk, hogyha ragadozók voltak, és míg a nagytestű teropodáknak egyre kisebbek lettek a mellső végtagjai, addig a kistestűeknek egyre nagyobbak, és ezekre az egyre nagyobbra növő mellső végtagjaival lendületet vettek, tehát csapkodtak velük, és egyszer csak felemelkedtek.
És dinoszaurusz nem maradt? Tehát amikor kipusztultak, mondjuk meteorit becsapódás következtében, akkor maradtak a madarak, maradtak az emlősök, de dinoszauruszon pedig még egy picikese maradt?
Egy picikese. Ez egy nagyon érdekes rejtély, hogy miért pont csak a madarak, miután még az sem teljesen 100%-ig tisztázott, hogy egyáltalán hogy haltak ki a dinoszauruszok. A legvalószínűbb ez a meteor becsapódás. Mindenesetre az érdekes, hogy valóban csak azok a dinoszauruszok élték túl, amelyek madárrá váltak, madárrá fejlődtek.
Mondtuk a tuatarát, említettük, ezt hidasgyiknak is hívják. Új-Zélandon él, mint kiderült, már két faja is. Ha ők látták a dinoszauruszokat, tehát egy időszakban éltek, akkor ők miért nem azok?
Ahhoz, hogy dinoszaurusznak lehessen nevezni egy élőlényt, ahhoz különféle anatómiai sajátosságoknak kell megfelelniük. A csigolyák formája, a koponyának a felépítése, nagyon sok mindennek kell passzolni ahhoz, hogy ezek dinoszauruszok legyenek. Nem minden ősüllő dinoszaurusz, tehát nem csak a tuatara, amelyik a mai napig fennmaradt, hanem a kihalt ősüllők közül sem mindegyik volt dinoszaurusz. Például az ichthyosaurusok, ezek a halgyíkok, akik ugye delfinekre emlékeztetnek leginkább, de a delfinek sem ezeknek a leszármazottai, vagy a pterosaurusok, a repülő ősüllők, akik meg ugye úgy néznek ki, mintha egy pelikánt egy denevérrel kereszteznének, ők sem dinoszauruszok. A mosasaurusok, ezek ugye nagy vízben élő, nem krokodilok, mert úszonyuk van, de ilyen hatalmas szintén ősüllők, ezek sem tartoznak a dinoszauruszok közé. Hát a dinoszaurusz az egy meghatározott csoport, és nem minden ősüllő dinoszaurusz.
Az emlősökre térjünk vissza, az egész picik már ott futkároztak a nagy gyíkok. Lába körülük nem hordoznak valami dino jelleget?
Nem, az emlősök azok határozottan más vonalon alakultak ki. Ugye a perm időszakban még voltak ilyen úgynevezett emlősszerű hüllők, és akkor ezeknek a leszármazottai voltak az emlősök, akik valóban már a dinoszauruszok idejében is ott voltak, csak mivel az ökológiai fülkebeosztásban a nagy testű állatoknak járó fülkéket a dinoszauruszok blokkolták, ugye azokat betöltötték, ezért az emlősök addig nem tudtak feltörni, és nem tudtak nagy méretűre megnőni, amíg a dinoszauruszoktól ezt nem tudták megtenni. És amikor ezek a fülkék megüresedtek a dinoszauruszok kihalásával, akkor indulhatott meg hirtelen az emlősöknek a fejlődése, és válhatott belőlük, ha nem is akkora, mint a dinoszaurusz, mert úgy tűnik, az is lehet, hogy pont a méretük volt a legnagyobb probléma, hogy egyszerűen fenntarthatatlan volt ez a méret egy idő után. Nem tudni, hogy miért, mert azért mégis 150 millió évig itt voltak, vagy 160 millió, tehát azért elég sokáig megfeleltek ezek a nagy méretek az életfenntartásuknak, de valamit megváltozott talán a légkörben. Lehet, hogy pont a meteorit becsapódás miatt változott meg a légkör összetétele, és ez tette lehetetlenné ezeknek a nagy testű lényeknek a fennmaradását. Tegyük azért hozzá, hogy a világ legnagyobb élőlénye, vagy hát állata, amely a valaha létezett legnagyobb dinoszaurusznál is nagyobb, az egy ma élő faj, és egy emlős, ugye a kék bálna.
Fogadjuk el a meteorit becsapódást, az egyszerűség kedvéért ez a mexikói öböl környékére tehető, attól mondjuk távol a Föld valamelyik távolabbi pontján nem maradhatott életben valamiféle dinoszaurusz csoport, hiszen az emberi kultúrtörténet, hogy úgy mondjam, vagy hiedelemvilág mitológia azért tele van sárkányokkal.
Igen, de ezek valószínűleg inkább a földből kiforgatott csontok alapján születtek ezek a mézoszok. Ugye mondják például, hogy a Szibériában megtalált protoceratopsnak a csontjai, a papagájszerű csőre volt, viszont emlősszerű lába, ugye, hogy ez is lette a griffeknek a képzetét. Kína az egy dinoszaurusz nagyhatalom, ugye nyilván nem véletlen, hogy Kínában ennyire nagy kultusza van a sárkányoknak. A dinoszaurusz csontokat nyilván találtak az emberek mezőgazdasági tevékenység közepette, bányászat közepette, különböző földmunkák során, nem csak akkor, amikor már ezt paleontológusok vizsgálták, hanem akkor is, amikor még nem létezett paleontológia. Tehát valószínűleg találtak ilyen csontokat, nem tudták semmilyen ma élő állathoz kapcsolni, és hát ezért aztán kialakultak belőle a sárkány mítoszok. De túlélő dinoszauruszok a madarakon kívül nem maradtak sehol.
Az elmúlt percekben Mircse Áront, a Fővárosi Állat és Növénykert ismeretterjesztő osztályának munkatársát hallották. Most Ferlimavet Baglyok a családban című könyvének harmadik része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
A lesállás elkészültével Miller tanár úr kijelentette, hogy szívesen kipróbálná. Fiúk, ti nyugodtan elmehetnétek csatangolni egy kicsit, de indulásnál és menet közben is csapjatok minél nagyobb zajt. A szakkönyvek szerint a madarak nem tudnak számolni, így hát a bagoly majd azt gondolja, hogy mind a hárman odébb álltunk, és meg sem fordul a fejében, hogy én itt fent a sátorban rostokolok. Igen, tanár úr, mondtam. Na gyere, Bruce, pucolás! Elbandukoltunk a körülbelül egy mérföldnyire eső tavacskához, és a nádasban vörös szárnyú gulyamadár fészkeket kerestünk. Istenien éreztük magunkat, és teljesen megfeledkeztünk Miller tanár úrról, de aztán megéheztünk, és erről eszünkbe jutott. Vissza is siettünk hozzá a ligetbe. Miller tanár úr a fa tövében a földön üldögélt, éppen végzett a hideg tea utolsó csöpjeivel, de a legkevésbé sem festett úgy, mint aki jól érzi magát. Az arca rémisztően sápat volt, és a keze úgy reszketett, hogy alig tudta elpakolni a fényképezőgépet. Az meg úgy nézett ki, mintha egy fáról potyogott volna le, merő karcolás meg sár volt. Sikerült néhány jó fotót csinálni a tanár úrnak? Érdeklődtem kedvesen. Nem sikerült, válaszolta, vagy inkább vicsorogta Miller tanár úr, és egy dolgot elárulhatok nektek. Minden hígvelejű marha, aki azt meri állítani, hogy a baglyok nem tudnak számolni, hazudik. Hazafelé menet Miller tanár úr végül elmesélte nekünk, mi történt. Körülbelül egy órával azután, hogy mi elmentünk, hazatért a bagoly. Leereszkedett a fészkére, aztán hátrafordult, és hosszan, tüzetesen szemügyre vette a kis sátrat, amely vele egy szinten volt, alig 2 méternyi távolságban. Miller tanár úr buzgón ügyködött a sátorban, és már éppen sikerült élesre állítania a gépet a fényképezéshez, amikor a bagoly ráripakodott. Hú-hú-hú! És szökkent egyet. A következő másodpercben a sátor eleje ketté hasadt, és Miller tanár úr azon vette észre magát, hogy az uhu alig 1/2 méterről néz vele farkas szemet. Miller tanár úr kezéből ekkor véletlenül kicsúszott a fényképezőgép, és az csak természetes, hogy sürgősen utána kellett néznie oda lent, nem esette baja. Mi pedig erre a végszóra érkeztünk vissza a nyárfásba. Az az érzésem, hogy Miller tanár úr szempontjából ez a nap nem volt valami fényesen eredményes, de a mi szempontunkból egy csöppet sem bizonyult rossznak. Miller tanár úr ugyanis elmondta, hogy a fészekben 3 megítélése szerint félig serdült fiókát látott, vagyis éppen olyan korúakat, amelyek a legjobban megfelelnek házi bagolynak. Már csak azt kellett kiagyalnunk, hogy milyen úton módon kaparinthatnánk a markunkba őket. A zsákmány. A következő hét iszonyúan hosszúnak rémlett. Az iskolát csak egyetlen időszakba utáltam amúgy Isten igazából tavasszal, mégpedig főként májusban, amikor a madarak a legbuzgóbban költenek a prérin. Ezen a májusi héten, amikor az eszem máson sem járt, csak a baglyokon és a padhoz láncolva, sajgó szívvel szimatoltam a nyitott ablakon beáramló tavaszi illatokat, azt kívántam, bár soha ne találták volna fel az iskolát. Mary, Bruce meg én a szünetekben és tanítás után kizárólag az uhu fiókákról tárgyaltunk, és megállás nélkül törtük a fejünket, hogy miként lehetne kisikeríteni őket a fészekből. Murray azt javasolta, hogy egyszerűen vágjuk ki a fát, ám ezt túl veszedelmesnek találtuk, mert megsérülhettek volna a fiókák. Bruce felajánlotta, hogy szól a pappájának, aki szívesen eljön és lelövi az anyabagyot, mert akkor nyugodtan felmászhatunk a fára. Ezt viszont nem tartottuk tisztességes dolognak. Nekem semmi más nem jutott eszembe, csak a petárdák. Azt ötöltem ki, hogy kéne venni néhány kis tűzijáték rakétát, mert ha azokat feleregetnénk a fa alatt, elriaszthatnánk az anyabagyot a fészkéről. A baj csak az volt, hogy nem volt egy árva fityingünk sem, és egyébként is ilyenkorú srácoknak a boltos amúgy sem adott volna el rakétákat. Péntek éjjel azonban egy csínoknak nevezett vihar söpört végig a környéken. Ezek a viharok az albertai szikláshegységből törnek elé, és olykor egész Saskatchewanon végig süvöltenek tébolyult erővel. Péntek éjjel hiába húztam a fejemre a paplant, tisztán hallottam a folyót szegélyező nyárfák töredező ágainak recsenéseit, és olyan eszelősen verte fölöttem a háztetőt, hogy Korcsi kutyám, aki mindig az ágyamon aludt, rémületében vonítani kezdett. Kénytelen voltam az ő fejére is ráhúzni a paplant, hogy elhallgasson. Korcsi utálta a viharokat. Engem a bagolyfiókák sorsa nyugtalanított, és az aggodalomtól csak nagy sokára tudtam elaludni. Murray szombaton már kora reggel beugrott értem, Bruce a hídnál várt ránk. Gyönyörű idő volt, bár a nap, mintha bujócskát játszott volna, eltűnt a csínok nyomában vágtázó fehér felhők mögött. A sok esőtől szinte gőzölgött a világ, és a préri talaja egészen átlucskosodott. Mi azonban fütyültünk rá, hogy elázik a csukánk, nyílegyenesen szágultottunk a bagolyliget felé, mert szörnyen izgultunk a fiókák miatt. Még elég messze voltunk a nyárfástól, amikor Bruce felkiáltott, Nidda, lenyugodt az öreg lesállása! És csak ugyan, a legmagasabb nyárfák közül 6-7-et a vihar úgy szóval lefejezett, Miller tanár úr lesállását pedig egyszerűen elfújta olyannyira, hogy soha többé nem találta meg senki. De a legnagyobb kár a bagolyfészket érte. Az eső meg a szél miszlikbe szaggatta, mindössze 1-2 gaj maradt belőle régi helyén az ágvillában. Az anyamadárnak nyoma sem volt, de a fatövétől nem messze, ott hevert a földön 2 fiúka kihűlt teteme. Nagyon fiatalok voltak még, tollazatuk éppen csak sarjadni kezdett, csupa pihe borította a testüket. Nem tudom, hogy a zuhanástól pusztultak el, de mivel olyan ázottak voltak, mint két szivacs, én azt hiszem, hogy inkább a hideg meg az eső végzett velük. Mi hárman persze borzasztóan elszontyolottunk, és mivel segíteni nem tudtunk a kis uhukon, elhatároztuk, hogy legalább tisztes temetésben részesítjük őket. Bruce a sírt kezdte ásni a bicskájával, Murray meg én elmentünk megfelelő botokat keresni a keresztekhez. A közelben egy nagy kupac rőzse hevert, és miközben elmentem mellette, beletaláltam rúgni. A rőzse alól valami kattogó hang hallatszott, bedugtam a kezem alája, és egy nedves tolcsomóba ütköztem. Gyorsan odahívtam Bruce meg Murray-t, és egyesült erővel elhánytuk a rőzsét. Ott gubbasztott a hiányzó fióka a harmadik épségben, elevenen. Ez a kis bagoly fejlettebb volt a két másiknál, alkalmasint, mert ő kelt ki először. Érdekes dolog ez az uhuknál. Márciusban kezdik lerakni a tojásaikat, amikor a prérin még a tél az úr. Az egyes tojások lerakása közt néhány nap is eltelik, de a tojó már az elsőnél elkezdi a kotlást. Ha ugyanis a fészekaj utolsó tojásáig vár ezzel, a korábbiak annyira kihűlnek, hogy sosem kelnének ki. Az először lerakott tojásból kel ki az első fióka, és így 4-5 napos előnyt szerez a következővel szemben, amelyik szintén előnyösebb helyzetben van, mint a harmadik. A rőzse alól előkerült kis uhu bizonyára előbb látta meg a napvilágot, mint a testvérei, mert nem csak nagyobb, hanem jóval életerősebb is volt náluk, hiszen amikor a vihar szétszibált a fészekből leesett a földre, be tudott vergődni a rőzse rakás menedékébe, és alig hanem ennek köszönhette az életét.
A következő alkalommal innen folytatjuk Ferlima vett Baglyokat családban című könyvét. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Kvasz Inger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.